Igen, Istenünk, hála van szívünkben ezért a délutánért. Köszönjük azt, hogy elmondhatjuk, hogy szeretünk tégedet, és te tudod nagyon jól, hogy mennyire szeretünk. Segíts meg, hogy valóság legyen ez az életünkben. Kérünk, áld meg ezt a délután számunkra, áld meg ígédet, áld meg szolgádat, aki szólja a te ígédet, és segíts meg bennünket, hogy kész legyen a szívünk befogadni azt az üzenetet, amit készítettél számunkra. Áld meg minden egyes szolgálatot, szolgálattevőket, akik szólnak a te nevedben, énekkal, zenekkal. Köszönjük, hogy tudjuk azt, hogy te itt leszel jelen, és megáldod ezt a délután számunkra. Magasztalunk ezért. Amen.
Thank you. délután Isten tiszteletünk alapjaként igét fogunk olvasni az apostolok cselekedetei harmadik részből. Apostolok cselekedetei harmadik rész, az első versen kezdem az ige olvasást, egészen a tizedik verssel befejezőleg. Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, 9-re. És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, melyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. És mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére őtőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit reján vetette, Jánossal egyben mondta: nézz, mi reánk! Az annak okáért figyelmez vara reájok, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta: ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amin van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És őt jobb kezénél fogva felemeli, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. És felszökvén megálla és jár vala, és beméne ővelük a templomba, járkálva és szögdelve, és dicsérve az Istent. És látá őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent. És megismerék őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak ékes kapujában, és megfélemlének és megtelének csodálkozással és azon való álmélkodással, ami történt vala ő vele. Amen.
Oh,
Az Úr Jézus Krisztus drága nevében köszöntünk minden kedves jelenlevőt, vendégeket vagy helybelieket. Kívánjuk, hogy ma délután is mindannyian tapasztaljuk meg, mit jelent találkozni az Úr Jézus Krisztussal, mit jelent szemtől szembe lenni az Úr Jézussal, és hallgatni reá, és elfogadni mindazt az üzenetet, amit ő akar ma délután nekünk, nekem személyesen adni. És hiszem azt, hogy ma délután úgy fogunk járni mindannyian, mint ahogy jártak az emmausi tanítványok, akik beszélgettek egymás között, és amíg egymás között beszélgettek, odaszegődött az Úr Jézus melléjük, és csodálatosan tanította őket. Mi nem vagyunk csodálatos emberek, de hiszem azt, hogy az Isten igéje csodálatos, fenséges, amely mindannyiunkat, innen elkezdve mindannyiunkat meg tud szólítani, és tudja gerjedeztetni a mi szívünket, és ha éppen lelki békességre van szükségünk, akkor ma délután ezt meg tudja az Úr adni. Szolgálat Jézus Krisztus nevében. Nemrég ünnepeltük a Szentlélek kitöltetésének az ünnepét, és emlékeztünk arra a csodálatos eseményre, ami történt pünköstkor. Az Úr Jézus úgy, ahogy megígérte a tanítványoknak, beváltotta az ő ígéretét, és elküldte az ő szent lelkét. És úgy hiszem, hogy ennek a léleknek mindannyian, akik megismertük az Urat, és átadtuk a szívünket az Úr Jézusnak, mindannyian részesei vagyunk. És tapasztaljuk naponta, mit jelent az Isten lelkének a vezetése, az irányítása az életünkben. Nem csak vasárnap, hanem a hétköznapi dolgainkban, problémáinkban is, döntéseinkben. Láthatjuk, hogy, és tapasztalhatjuk, hogy milyen csodálatosan vezet bennünket, Isten gyermekeit az Úr. Azokban a napokban, amikor az Úr Jézus kitöltötte az ő lelkét, nagyon mozgalmas napjaik voltak a tanítványoknak. Nagyon sok minden történt, és hadd olvassam el az előbbi rész 42. versét, amely így hangzik, és foglalatosok valának az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyérnek megtörésében, és a könyörgésekben. Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek vala. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt valának, és mindenük közvala. Az apostolok sok csodát tettek. Hát ebből a sok csodából most egy csodát fogunk egy kicsit úgy szemügyre venni, és megnézni azt, hogy milyen csodálatosan munkálkodott az Úr az ő tanítványain keresztül. Éppen úgy történt, hogy igyekeztek a templomba, azt mondja Isten igéje, az imádkozás órájára. Péter és János fontosnak látták azt, hogy legyenek ott az imádkozás óráján. Miért látták fontosnak? Hát azért, mert ők megvoltak arról győződve, hogy azon a helyen találkozni lehet az Úr Jézus Krisztussal. Találkoznak testvéreikkel, akikkel közösséget alkotnak, de találkoznak magával az Úr Jézus Krisztussal. Fontos, hogy akkor, amikor készülünk az Úr házába, akkor legyünk mindig annak a tudatába, hogy most megyek az Úrral találkozni. Nem azért, mintha más helyen nem lehetne imádkozni. Mintha más helyen nem lehetne az Úrral találkozni. De meg vagyok győződve, ha egy közösség meghatározott egy adott programot, egy adott időpontot, akkor az Úr ott vár bennünket azon a helyen, mert ott akar velünk találkozni. Péter és János fontosnak látta azt, hogy menjenek az imádkozás órájára. Meg vagyok győződve arról, ha valaki rendszeresen, tudatosan és szándékosan hiányzik, az imádkozás órájáról annak az embernek nincsen Isten lelkétől való vezettetése. Tehát aki rendszeresen, tudatosan és szándékosan hiányzik az Istennel és a testvérekkel való közösségből, annak az embernek nincsen Isten lelkétől vezettetése. Hát őrizzen az Úr bennünket ettől. Aztán azt is látjuk a tanítványok életében, hogy ahogy betöltötte az Úr az ő lelkével, ezeknek az embereknek állandó programjuk volt. Állandó munkájuk volt. Nem voltak munkanélküliek. Mindig találtak munkát, találtak egy embert, akivel elbeszélgetni. Mindig találtak sokaságot, akiknek elmondták az üzenetet. Majd a további részekben olvassuk, hogy aztán előzőleg is és utána is, hogy milyen csodálatos prédikációt mondott el Péter apostol, és a többi tanítványok is. Azok, akik az Isten népéhez tartozunk, azok az emberek találnak maguknak lelki szolgálatot. Nem mindenki fog felállni úgy, mint Péter, több ezer tömeg előtt prédikálni. De biztos, hogy az Úr azt az embert vezeti, és annak az embernek, arra az emberre szolgálatot bíz. Lehet, hogy a mi szemünkben azt mondjuk, hogy ez nagyon egyszerű szolgálat. Ez nagyon jelentéktelen szolgálat. De nem az Isten szemében. Mert ha a gépkocsiból egy picinke kis csavart kiveszünk, tudjuk mi, hogy honnan kell kivenni. Gépkocsi vezetők, nem működik. Hiába ott van az a gyönyörű, szép új kocsi. Ha egy kicsin kis csavart kiveszünk, már nem működik. És az Isten népénél is szükség van kisebb csavarokra, nagyobb csavarokra, nagyobb alkatrészekre, kisebbekre. És így alkotódik össze az Krisztus teste. Így formálta Isten, így látta jónak. És ez így fog működni, amíg az Úr Jézus Krisztus eljön. És aztán most jön be a képbe egy ember, akit oda szoktak hozni az ige szerint a templom kapujába, azért, hogy alamizsnát kérjen azoktól az emberektől, akik beszoktak menni a templomba. Ez az ember nem kerülte el Péter és János figyelmét sem. Lehet, hogy sok más ember észrevette, és amikor a könyörgő kezeit kitette, vagy kitartotta, akkor akik ott arra jártak, könyörületes szívű emberek, beledobtak egy-egy kis apró pénzt. És megtörténhet, hogy ez a koldus ember, ez a szegény ember meg is elégedett azzal az élettel, vagy annyival, amennyit kapott ott ezektől a könyörületes szívű emberektől. És Péter, amikor odaér, úgy érezte, hogy neki most nem alamizsnát kell adni, mert őszintén el is mondta, nekem most ez nincs. De van valami egyéb. És amim van, most azt akarom neked adni. Úgy hangzik ez, hogy most nem azt fogod kapni, amit kérsz, hanem azt, amire szükséged van. Van az életünkben is, vannak az életünkben események, dolgok, problémák, amikor az Úrhoz folyamodunk, amikor kitárjuk a szívünket az Úr előtt, és kérünk Istentől megoldást. Azt gondoljuk, ha az Úr ezt a problémát nekem megoldja, akkor nekem most ez lesz a legjobb. Megváltozik az életminőségem, kiderül az arcom, boldog leszek, békességem lesz. És azt mondja Isten, most nem azt adom neked, amit kérsz, hanem azt adom, amire neked a legnagyobb szükséged van. És van úgy, Amikor gyógyulásért imádkozunk az Úrhoz, és az Úr még mélyebben vezet a betegségbe. Még mélyebben vezet az Úr a megpróbáltatásokban. És akkor feltesszük néha a kérdést, Uram, de miért? Hiszen úgy éreztem, és úgy gondoltam, hogy jobbra fordul a sorsom, a sorsunk. Esetleg egy hitetlen testvéremért imádkozok, vagy hitetlen gyermekemért, vagy férjemért, vagy feleségemért, és nem jön a mennyből megoldás. Sőt, úgy néz ki, hogy még rosszabb a helyzet. Az Úr azt adja nekünk, amire szükségünk van. Ami a legjobb nekünk. Ez az ember, ez a koldus ember akkor még nem gondolta azt, hogy számára ez a nap a legcsodálatosabb lesz az életében. Nem is sejtette. De az Isten már készítette az utat, és készítette az ő szolgáit, és készítette a körülményeket arra, hogy egy embernek az élete gyökeresen megváltozzon. És az a nap akkor volt, amikor Péterrel és Jánossal ez a koldus ember találkozott. Megtörténhet, hogy mi sem sejtjük, hogy az Úr, és jó is az, ha nem tudjuk, hogy az Úr mit rejteget a mi számunkra. Azt tudjuk, ami elmúlt, vagy mi van, de hogy holnap mi lesz, ezt nem tudjuk. Úgy énekli az énekkar, hogy a jövőmet ő rá bízom. Sorsom az Úr kezébe van. És jó is, hogy nem tudjuk, hogy mi fog következni holnap, holnap után, vagy egy hét múlva. Jó, hogy Isten ezt így teremtett bennünket, hogy nem látunk bele a jövőbe. De mi hívő emberek tudjuk azt, hogy egy olyan Istennek a kezébe van az életünk, ahol a legjobb helyen vagyunk. Mint a gyermek, amikor az anyja tenyerén van. Az anyja ölébe van. A legjobb helyen, a legbiztosabb helyen. Péter azt mondja ennek az embernek, hogy nézz, mire jánk. Mert valami nagyon fontosat akarunk most veled közölni. És valóban egy olyan fontos dolgot közölt Péter, amit ez az ember még soha nem hallott. És azt mondja, ezüstöm és aranyom nincsen nékem, hanem amin van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Most gondoljuk el, testvérek. Ez az ember, aki születésétől kezdve sánta volt, aki nem tudott járni. Nem tudom, hogy hány éves lehetett ez az ember. De sok év eltelhetett az életében. És most szinte nem hisz a fülének, amit hall. Hogy álljon lábra és kezdjen járni. Ez szinte nem létezik. De ez történt. Pontosan ez történt. Az Úr Jézus Krisztus, amikor a samáriai asszonnyal beszélt, felismerte azt ebben az asszonyban, hogy neki a legnagyobb szüksége arra van, hogy kibéküljön Istennel. Neki a legnagyobb szüksége arra van, hogy megváltozzon az élete. És az addigi életét, ami addig volt, azt ítélje kárnak és szemétnek. Ő azt gondolta, hogy ha vizet meríthet, az nagyon jó. Hát valóban jó volt, és nagyon szükség van a vízre, de az Úr Jézus Krisztus látta, hogy neki az élet vizére van szüksége. És szeretném elmondani, hogy az Úr Jézus Krisztus ma délután, akik itt vagyunk, belelát a szívünkbe, a szívedbe. És tudja azt, hogy neked ma délután mire van szükséged. Látja a lelki állapotodat. Tudja, hogy meddig jutottál lelkileg. Mennyire vagy zaklatott, vagy mennyire nagy a békességed. Tudja azt, hogy tele vagy gondokkal, aggodalmaskodással, de azt is tudja, hogy most csend van a lelkedben. Vagy lehet, hogy tele vagy kérdésekkel. Olyan dolgok történtek a családba, az életedbe, hogy egyszerűen felborították az eddigi mindennapi dolgaidat is, és nem tudod, hogy mi következik. Nem tudod, hogy hogy lesz tovább, hogy mi lesz tovább. Ne feledd el, az Úr Jézus Krisztus ismeri az életed, és tudja azt, hogy a te családodnak, a te lelkednek mi a legfontosabb, és azt akarja neked adni. És ha nyitott vagy az Isten igéjére, akkor ő ma délután be akar ezzel tölteni. Be akar önmagával tölteni. Úgy, ahogy mondja Pál apostol, öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Ez az ember nagyon sokszor eljutott a templom kapujáig. De tovább nem. Ott letették, lehet, hogy a rokonság, az ismerősök, vagy a jó emberek, ők mentek és végezték feladatukat, munkájukat, szolgálatukat, és ezt az embert ott hagyták a templom kapuba. De nem olvasunk arról, hogy valaha is bejutott volna a templomba. És amikor jönnek az Isten szolgái, valahogy úgy látom ezt a történetet, hogy az Úr felhasználja ezt a két embert, hogy segítsék be a templomba. Nem csak a kapuba. Vannak emberek, akik egy életen át eljárnak egészen a templom kapuig. Vannak emberek, akik hallják az evangéliumot, hallják az Isten igéjét, de soha nem történik az életükben gyökeres, mély változás, megtérés. Pedig ennélkül nem ér semmit az egész. Lehetünk kegyes igehallgatók, megszokhatjuk azt, hogy eljövünk az imaházba, lehet, hogy énekelek is, szolgálok is, és sok mindent teszek, de ha nem engedem azt, hogy az Úr egy mély változást hozzon létre az életemben, akkor az egész nem ér semmit. Ez az ember eljutott a kapuig, de tovább nem jutott. És most jönnek az Isten szolgái, és azt mondják, te mit keresel itt? Neked benne a helyed. Téged be akarunk vinni. Te ott kell legyél velünk együtt, és dicsőítsed az Istent. Hála az Úrnak, hogy tudom és hiszem, hogy ebben a közösségben vannak sokan imádkozó emberek, testvérek és testvérnők, akiknek szívügyük az, amikor látnak egy koldus embert a kapuból besegítni a templomba, a kapuból besegítni az Isten jelenlétébe, az Istennel való találkozás helyére, és éppen ez a mi feladatunk, testvérek. Ezért hívott ki bennünket Isten a világból, hogy ezt a szolgálatot végezzük az emberek felé. Azok, akik megrekedtek, akik eljutottak a vallásig, de nem jutottak el Jézus Krisztusig, hogy eljussanak. Hogy megismerjék őt és az ő feltámadásának az erejét. Péter azt mondja ennek az embernek, hogy nézz, mire jánk. Olyan szépnek látom ezt a közösséget. Úgy, ahogy végigolvassuk az igét, mindig a Péter neve van először említve. Nem olvassuk egyszer sem, hogy János és Péter, hanem Péter és János. De Péter, amikor megszólítja a sántát, nem azt mondja, hogy nézz rejám, nézz, mire jánk. Mert mi egy közösséget alkotunk. Mi egyek vagyunk, és egyformák vagyunk. Mi az Úr gyermekei vagyunk. Fontos az, hogy valóban a testvérek testvérnek lássuk egymást. És egy másik gondolat. Péter elmondja ennek az embernek, hogy ezüstöm és aranyom nincs, de amin van, azt neked adom. A Jézus nevében kelj fel és járj. De ugyanakkor jónak látta, hogyan nyújtsa a kezét, hogy felemelje ezt az embert. És azt mondja az ige, hogy őt jobb kezénél fogva felemelte. Érezte Péter, hogy ez a szolgálat rájuk tartozik ez a szolgálat. És a hívő ember úgy, ahogy kezdtem a szolgálatot, felismeri az adott időben és adott helyen, hogy mit bízott rám az Úr. És azonnal érzem a lélek vezetését, hogy most ezt kell tennem. És nem nagy dolog. Nem nagy dolog valakinek kezet nyújtani és felemelni, és felsegíteni. Nem nagy dolog valakit átvezetni az úttesten. Nem nagy dolog valakit meglátogatni. Nem nagy dolog. Egyszerű dolgok. De nagyon fontos. Mondtam már a testvéreknek, és szeretném megerősíteni. Akkor, amikor betegségben voltam több hétig, több hónapig, és először eljöttem az imaházba, az egyik testvére egy cetlit nyújtott át nekem, nem mondott semmit, egy cetlit nyújtott át, amire az volt ráírva, Ésaiás 41, a 10. vers. És ez az igevers annyira megerősített engem. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert Istened vagyok. Megerősítlek, és megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Nem volt nagy szolgálat, nem kellett nagyon nagy áldozatot vállalni. Csak egy kis figyelmesség. Csak egy mosoly. Csak egy szerető szív. Csak egy szerető tekintet. Csak egy kis odafigyelés. És az Úr lelke dolgozik, az Úr lelke munkálkodik. Ennek az embernek ez a nap az életében örömnap volt. Mert azt olvassuk az igében, felszökött, megállt és járt, és bement a templomba, járkálva, szögdelve, és dicsérve az Istent. Mi is ismerünk biztos olyan embereket, akik a templom ajtóba, vagy kapuba, vagy a főtéren, vagy itt-ott szoktak állni, és kéregetnek. Valahogy ilyen lehetett ez az ember is. Volt egy bizonyos életformája, életszokása, és ez napról napra ismétlődött, vagy szombatról szombatra ismétlődött, de most ezen a napon megváltozott az élete. Megváltozott a programja. És bekerül az Isten templomába, az Isten házába, az imádkozó emberek közösségébe, és ott dicséri az Istent. Imádja az Istent. Hálát ad az Istennek. Ez az hívő ember jellemzője. Imádja az Istent, dicsőíti az Istent, hálát ad az Úrnak. Azt mondja Pál apostol, azt mondja Isten igéje, hogy mindenkor, mindenért hálát adjatok. Látta őt az egész nép, és dicsérte az Istent. Annak az embernek az életében, ahol változás történik, ahol megváltozik az embernek a szíve, az Istennel való kapcsolata, azt meglátják mások is. Ezt nem lehet elrejteni. És az az ember, akinek az életében az Úr munkát végzett, az alig várja, hogy elmondja. Hogy mit tett az Úr az életemben. Lássátok! a samáriai asszony. Elment és elmondta, nézzétek, hogy kivel találkoztam. Nem ez a Mesiás. Nem ezé a Krisztus. Tudom, hogy amikor az Úr engem is megszólított, úgy készültem arra a vasárnapra, amikor először álltam itt fel ebbe a gyülekezetbe, ebbe az imaházba. Egész héten készültem, jegyzeteket csináltam, hogy mit fogok elmondani a gyülekezetnek. Mert olyan öröm volt a szívemben is, és valóban ugráltam örömömben, hogy az Úr megbocsájtott, hogy az Úr megváltoztatott, hogy az Úr új életet adott, és elvette az én bűneimnek terhét. És akkor, amikor eljöttem, hogy elmondjam testvéreknek, hogy az Úr mit végzett az életembe, hát a jegyzetből semmit nem mondtam el. Egészen mások mondtam. De mondtam, és sírva mondtam, örömkönnyekkel mondtam, hogy az Úr megtalált, az Úr megbocsájtott. És akkor, amikor a gyülekezetben láttam, hogy újak és újak térnek meg, és fogadják el az Úr Jézus Krisztust, akkor én is velük együtt ugráltam örömömben, a lelkem örült, és beteltem újból a megváltás, a bűnbocsánat örömével. Hogy ne örülne a hívő ember, amikor látjuk, hogy jönnek haza gyermekeink. Amikor látom azt, hogy az Úr lelke elkezd valakinek a szívébe munkálkodni. Amikor tudom, hogy valaki a bűn útját járta, és kezd megváltozni az élete. Kezdi megszeretni az Isten házát. Kezdi megszeretni a Bibliát. Kezdi megszeretni a hívők közösségét. Hát van ettől csodálatosabb. Van ettől szebb élet. És aztán attól szebb, amikor valaki lépéseket tesz Isten felé. És azt mondja, elég volt. Elég volt ebből az életből. E fajta életből nekem elég volt. Eldöntöttem, elhatároztam. Sőt, az egész család elhatároztuk, hogy újat kezdünk. Átadjuk a szívünket az Úr Jézus Krisztusnak. És mától kezdve, úgy, ahogy mondta Józsué, de én és az én házam népe, mi az Urat szolgáljuk. Elég volt a világi életből, elég volt a szórakozásból, elég volt ezekből az örömökből, ami csak ideig, óráig tartott. Elég volt. De mától kezdve egy döntést hoztam. Én, mint családfő. Én, mint édesapa, vagy édesanya. Vagy együtt döntést hoztunk. Mi az Urat akarjuk követni. Mi belépünk azok közé, azok az olyan emberek társaságába és közösségébe, akik szeretik az Urat, akik imádják az Urat. És ez az ember ezt tette ezen a napon. Péterrel és Jánossal, az Úr szolgáival közösséget alkotott, és bement együtt a templomba imádni és dicsérni, dicsőíteni az Istent. Egy néhány kérdés van a szívemben, amit szeretnék feltenni, de szeretném, hogy az Isten lelke tegye fel mindannyiunknak. Az első az, hogy fontos-e számodra az ima közösség? Érzed-e a lelkedben, hogy én enélkül nem is tudok létezni? Úgy, ahogy a mindennapi kenyér, a mindennapi víz nélkül nem tudok létezni, én az ima közösség nélkül nem tudok létezni. Nekem annyira fontos. Nekem annyira hiányzik. Aztán egy másik kérdés. Bent vagy-e a kapun belül? Most nem az a kérdés, hogy mióta jársz ebbe a gyülekezetbe. A kérdés az, bent vagy-e a kapun belül? Meg vagy-e mentve? Megvannak-e bocsájtva bűneid? Az Úr Jézusnak átadtad-e a szívedet, az életedet? Legyen ez egy kérdés mindannyiunkban. Az életed és a szolgálatod közelebb viszik-e az embereket az Úr Jézushoz? Úgy, ahogy élsz, minden nap, hétköznap, vasárnap, ahogy éled az életedet, ahogy szolgálsz, közelebb kerülnek-e az emberek az Úr Jézushoz. Péter és János ezt a szolgálatot végezték. Ez az ember közel került az élő Istenhez. Megismerte az Urat. Találkozott vele, és lelki békességet nyert. Ott vagy-e az Úr keze ügyében? Péter és János készültek az imádkozásra. És az Úr az útjukba hozott egy embert. Na most mi a megoldás? Péter mondhatta volna azt is, most nincs rád időnk. Hát annyira sietünk, itt van 5 perc, és kezdődik az imádkozás. Most nincs rád szükség. Amikor az az ember, akiről az irgalmas samaritánusba olvasunk, a rablók kezébe esett, az egyik is, a másik is azt mondta, nincs most időm erre. Hogy felemeljelek, hogy tovább vigyelek, hogy segítsek rajtad, hogy fizessek érted. Nincs időm most erre. Péter és János az Úr odahozta az útjukba. Segített rajtuk. Milyen hívő ember vagyok én? Úgy, ahogy készültem az igéből, engem ítélt Isten lelke. És úgy látom, hogy az Úr meg kell újítsa az életem. Meg kell újítsa a szolgálatomat. Meg kell újítsa az odaszállásomat. Ha te is így látod, drága testvérem, engedd, hogy az Úr lelke újítsa meg a lelkedet, a szívedet, az életedet. Újítsa meg az Úr a közösségünket, hogy valóban legyünk Isten keze ügyébe, és használhasson az Úr az ő dicsőségére. Amen. Az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni.
Társaim, most a szent munka bármire át, seményen felte át, jól küzdjük a csatát, ad az Úr mi nekünk, bőven égi előtt, mesterünk, megyelünk, buzdok, kövessük őt. Tedre fel,
szent az ő, szent az ő,
csak
egy hete ünnepeltük a Szentlélek kitöltetésének az emlékünnepét és a gyülekezet megalapulásának ünnepét. Ezzel kapcsolatosan találtam egy költeményt, amit Lukács Vilma írt, az 1 Sámuel 7.12 alapján. Ebenházer, életünkben észrevétlenül kitartóan kúszik az idő, szakadatlan spirálvonala a fordulóit nem jegyzi elő. Önmagamnak, ahogy nőttem, éveket raktam emlékoszlopul, a fordulókat úgy jelöltem, megsegített mindeddig az Úr. Eszmélésem óta vezetett, belevándoroltam hegytetőt, minden léptemen éreztem szeret, visszarántott szakadék előtt. Ha bálványaim összetörte, még ha sírtam is keservesen, azzal, hogy lelkem meggyötörte, látóvá tette elvakult szemem. Múltra nézni csak így érdemes, mert a jelen bárhogy alakul, emlékezésnek annyi elég, hogy megsegített mindeddig az Úr. Amen.
Zenekar fog szolgálni, és utána pedig Szabó Anna szolgál.
Az egyik sor azt mondja, hogy ami vagyok, és ami lehetek, Istennek érdeme. Vagy ahogy említette az egyik testvére délelőtt, Istennek kegyelme. De ha nem mindig az vagyok, aminek Isten szeretne látni, akkor fáj az nekem. És úgy ez foglalkoztatott mostanában is. Szeretném engedni, hogy alakítson és formáljon engem az Úr, és a versem is erről szól. Alakíts, forma engem, Uram! A szobrász a márvány tömböt nézi, és szeme már a kiformált szobrot látja a kőben, melyben majd sokan gyönyörködnek. A gazda a vetőmagot nézi, és az érett kalászt látja már szeme, amiből sok embernek lesz kenyere. Az asztalos a deszkát szemléli, szeme már látja a kézbútorokat, melyeket sokan használnak majd. És míg a mérnök a sebes folyót nézi a hegyekben, szeme már az óriási gátat látja, mely vizet juttat a kiszáradt földekre. A megváltó a bűnösre nézett, szeme már a megtérést látta, átadott életet, mely csak őt szolgálja. Ó, Uram! bennem bűnös emberben. Olyan akarat van, mely a te szent akaratod ellen lázadozik. A márvány enged a szobrásznak. A vetőmek kikel, és kalászba szökken. A deszka sem berzenkedik az asztalos ellen. A folyóvíz más mederbe folyik majd, hogyha felépítik az óriási gátat. Ó, Uram, védj szent kezedbe, és szent lelked által teremts újjá engem. Légy türelmes hozzám, ne mondj le rólam, míg olyan nem leszek, amint te akarod. Amen.
Az Epka szolgálatát hallgatjuk meg, és utána Albu Leventét
Köszöntöm a testvéreket, Albu Levente a nevem, ahogy elhallatszott, és hát nem hiszem, hogy sokan ismernek innen, de Kolozsváron lakom, és az egyetemisták között végzek missziós tevékenységet teljes időmmel a Válaszd az Életet missziós szervezet által. Hát szeretnék röviden bizonyságot tenni arról, hogy hogyan munkálkodik az Úr az egyetemisták között is, a magyar egyetemisták között, és hogyan munkálkodott az én életemben is. És neki adni dicsőséget, azért, mert ő méltó erre, és nagy dolgokat visz véghez. Hát én a Székelyföldről származom, ott nőttem fel, Kovászna városban, és emlékszem, hogy hát nem nagyon ismertem én hívő embereket, senkit, arra fele nagyon kevesen vannak a hívők. Az én ismeretségi körömben nem volt senki, én nem tudtam, kik azok a hívők, és nem nagyon hallottam az evangéliumot, ezért nem nagyon foglalkoztam komolyabban ezekkel a dolgokkal, de ugyanakkor volt bennem egy keresés, és emlékszem, hogy egész középiskolás koromban nagyon elégedetlen voltam az életemmel. Nagyon elégedetlen voltam azzal, hogy én milyen vagyok, azzal, hogy rengeteg kérdésem van, amikre nem találom a válaszokat, és elégedetlen voltam a körülményekkel, amikben éltem, sok mindennel voltam elégedetlen, de nem találtam, hogy mi az, ami megoldást adhat. És a legjobban az zavart, hogy olyan értelmetlennek láttam az életet. Ezt így nem fogalmaztam meg teljesen, de azért ott volt bennem az, hogy mennyire értelmetlen ez az élet. És hát kerestem, hogy egy kicsit az életemet úgymond javítsam, és próbáljam ezt a beteljesülést keresni, amit szerintem minden ember keres. Sok mindennel, hát szerettem olvasni, és olvasgattam könyveket, regényeket, de egy idő után rájöttem, hogy ez inkább ilyen menekülés a valóságból, és hát nem megoldás az én valódi helyzetemre, problémámra. Aztán kerestem egy olyan dologban, elkezdtem járni egy olyan klubba, ahol mindenféle ilyen paranormális jelenségekről, titokzatos dolgokról, letűnt civilizációkról, meg ilyen dolgokról beszélgettünk. Az egyik tanárunk szervezte ezt az egészet nekünk ott a középiskolában, és hát kerestük úgymond a válaszokat, de valójában egyre több kérdés jött, amire nem nagyon találtunk válaszokat, és nem nagyon láttuk, hogy miben lehetünk biztosak, és miben nem. De azért ott volt folyton a szívemben, hogy több kell legyen ez az élet, mi annál, hogy alszok, felkelek, iskolába megyek, eszek, tanulok, esetleg szórakozok, aztán lefekszek, és kezdődik ez előről. Ott volt bennem, és kerestem ezt a dolgot. Aztán rájöttem, hogy hát nem nagyon találom ezekben a dolgokban, még néha jártam templomba, de nem nagyon láttam a különbséget az emberek között, akik járnak, és azok között, akik nem járnak. Meg amúgy is én szerettem tanulni, és azt láttam, hogy az iskolában is, a családban is az a felfogás uralkodik, hogy hát a vallás az butaság, a tudomány az az igazi dolog. Ezekre a dolgokra nincsenek bizonyítékok, nem lehet tudni ezeket a dolgokat. Úgyhogy 11. osztályos koromban eldöntöttem azt, hogy többet nem járok sem templomba, sem ebbe a klubba, ahova jártam. Nem foglalkozok többet ezekkel a dolgokkal, hanem inkább a szórakozásoknak adom a fejemet. Tanulok, de szórakozok, aztán ez lesz valószínű a megoldás. Hát nem lett ez, mert a bulik után, a szórakozások után általában üresen mentem haza éjszaka, és éreztem, hogy hát ez sem hoz megoldást. Aztán következett az egyetem, és azt gondoltam, na, az egyetemi élet az fogja meghozni azt, amit én keresek. Hát nagy reménységgel felvételiztem a Brassóba, programozónak készültem, mert szerettem a számítógépeket, és emlékszem, hogy bejutottam az egyetemre nagy örömmel, nagy öröm volt, de már az első hetekben rájöttem, hogy ez is csak csalódás, valójában ez sem hozza meg azt, amit kerestem, és a kérdéseimre válaszokat nem ad. De mégis valami meglepő dolog történt az első fél évben már, tehát ez 96-ban volt, amikor én egyetemre kerültem, és egy meglepő dolog történt, én minden nap mentem haza Kovásznára, mert Brassóhoz közel van, de ezen a hétvégén, novemberben úgy döntöttünk a szobatársainkkal, hogy nem megyünk haza, hanem ott maradunk hétvégén. És éppen szombat délelőtt volt, amikor éppen indultunk ki a bentlakás szobából, amikor két fiú jött a szobánkba, és kérdőíveket töltetett ki velünk. Ettől a missziós szervezettől, ettől a diák szervezettől jöttek, románok voltak, és hát kitöltöttük a kérdőívet, és azután megkérdezték tőlünk, hogy nincs-e kedvünk elbeszélgetni lelki dolgokról. Hát a szobatársaimnak nem volt kedve, de mégis valami bennem azt mondta egy belső hang, hogy mégis beszélgessünk el. Bár én is féltem attól, hogy kik ezek, nem tudtuk, hogy kik azok pontosan, de beszélgessünk el. És emlékszem, hogy elkezdtünk beszélgetni, és az elején azt mondtam, na, ők is a vallásról beszélnek, hát ez engem nem nagyon érdekel, nem értek egyet ezekkel a dolgokkal. De mégis a beszélgetés folyamán egyszer csak elkezdtünk beszélgetni Jézusról, az Úr Jézus Krisztusról. Ők elkezdtek nekem beszélni. És Nagyon meglepett az, ahogy ők beszéltek az Úr Jézus Krisztusról. Hogy ők úgy beszéltek róla, mint egy valóságos, élő személyről. Nekem addig az volt a képem Jézusról, hogy ő egy ilyen kitalált, mitológiai alakféle, mert nagyon sokan ezt képzelik, hogy ki tudja, hogy ő egyáltalán létezette, vagy nem. Hát én is ezt gondoltam. De ők úgy beszéltek róla, mint egy élő személyről, akivel élő kapcsolatuk van. És az egyik dolog, ami nagyon megragadott, az az volt, amit idéztek Jézustól, hogy ő azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, hogy bővölködjenek. És ez annyira meglepett engemet, hogy az Úr Jézus ilyesmit mond, hogy nekünk életünk legyen, sőt, hogy bőségben éljünk. Hát én éppen egy ilyen életet kerestem, egy ilyen életet akartam. És ez nagyon elgondolkodtatott engem. Ugyanakkor viszont ott volt bennem az is, hogy de vajon mennyire lehetünk biztosak abban, hogy Jézus egyáltalán létezett, hogy ezek a dolgok megtörténtek, hogy a Biblia Isten igéje, vagy hogy ő feltámadt. Honnan tudjuk ezt? És emlékszem, hogy a fiúk hagytak is egy könyvet, ami ezekről a dolgokról beszélt, hogy rengeteg bizonyíték van ezek a dolgok mellett. Hát ez megint egy óriási meglepetés volt nekem, megtudni azt, hogy ezek nem kitalált dolgok, ahogy Péter apostol is mondja, nem kitalált meséket beszéltek nekünk ezekről a dolgokról, hanem szemtanúi voltak ők ezeknek a dolgoknak, az Úr Jézus feltámadásának, és rengeteg bizonyíték van ezekről a dolgokról. Hát ez óriási felfedezés volt nekem, soha nem gondoltam volna, és akkor emlékszem, hogy első éves koromban, ősszel, novemberben eldöntöttem azt, hogy én is az Úr Jézus Krisztust akarom követni. Tudtam, hogy megtaláltam azt, amit már olyan régóta keresek. Megtaláltam a kulcsot az élethez. És emlékszem, hogy egyből az egész életem értelmet nyert. Az egész életem elkezdett egy másik irányba menni. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy már első éves koromban megismerhettem az Urat. És emlékszem, hogy bekapcsolódtam a bibliaórákba, amiket szerveztek ez a diák szervezet, és egyre jobban én is elkezdtem olvasni a Bibliát, és egyre jobban megnyíltak előttem azok a drága igazságok, amikről azelőtt hát nem nagyon tudtam. De nem volt ez könnyű, nagyon nehéz volt, amikor hazamentem, elővettem a Bibliámat, és elkezdtem olvasni. Amikor meglátták a szüleim, és a rokonok megtudták, hogy én Bibliát kezdtem olvasni, és elkezdtem hinni ezeket a dolgokat, nagyon megijedtek. És azt hitték, hogy bekerültem valamilyen szektába. Elkezdtek nyomást gyakorolni rám, sőt, elkezdtek vádolni, és mondani, hogy fanatikus lettem én is, hogy megbolondultam, hogy tévútra tértem, és hogy elvesztettem a fejemet. És emlékszem, hogy egy nagyon erős konfliktus tört ki az egész családdal. Addig, amíg második évben oda jutott a dolog, hogy döntés elé állítottak, hogy vagy őket választom, és úgymond visszatérek abba, amire ők neveltek, és általában az ateizmusra neveltek, vagy megyek az enyémmel, ahogy ők mondták. És emlékszem, hogy két hétig én is olyan nehéz volt nekem is, két hétig remegtem, nem tudtam rendesen aludni, enni, mert én is azt hittem, hogy lehet, hogy elvesztettem a fejemet, lehet, hogy tévútra tértem. És emlékszem, hogy sokat imádkoztam, és kerestem, hogy mi az igazság. Mert ezek ezt mondják, a mindenki, akit eddig ismertem, azt mondja, hogy ez helytelen, a Biblia nem Isten igéje, itt van Isten igéje, amit olvasok, és ez teljesen mást mond. És akkor egy döntés előtt álltam még egyszer, és emlékszem, hogy egy rémálmom volt az egyik éjszaka, és már nem tudtam, hogy mit tegyek, én is azt hittem, hogy már elvesztettem a fejemet, de akkor, amikor felébredtem ez a rémálom után, emlékszem, hogy az Úr a Szentlélek által eszembe juttatott egy igét, azt, hogy és ami a hajaink szála is mind számon vannak tartva, amit az Úr Jézus mondta Máté 10-be. És emlékszem, hogy ez az ige volt az, ami által az Úr megerősített, és békességet adott, és azután elaludtam, azután megnyugodtam, mert tudtam, hogy akármi is történik, hogyha én az Úr Jézus Krisztust követem, Ő fog védelmezni, oltalmazni, és úgy megőriz, hogy még csak egy halszál sem esetik le az én fejemről. És emlékszem, hogy hazamentem, és elmondtam, a szüleim nagyon megszomorodtak, az egész rokonság, úgy éreztem, hogy elvesztettem őket, de megnyertem azt, ami a legdrágább, az Úr Jézus Krisztust. És így, hát egy óriási probléma volt az is, hogy én a románok között értem meg, ez egy román misszió volt, és hát ez is nagy probléma volt, hogy hogyan kezdek én románokkal barátkozni. De az Úr megtanított engem arra, hogy ha valaki az Úr Jézus Krisztust követi, akkor ne utasítsam el, vagy ne gyűlöljem, még ha román is, hanem szeressem, mint testvéremet az Úrban. És egy új élet kezdődött, amikor ott az egyetemen én is bekapcsolódtam a bibliaórákba, a tevékenységekbe, elkezdtem járni egy presbiteriánus gyülekezetbe, ott Brassóban, és emlékszem, hogy olyan erős vágy volt a szívemben, hogy elmondjam másoknak is azt, hogy az Úr Jézus Krisztus a megoldás az életünkre. És emlékszem, hogy sokszor járkáltam ott a bentlakások között, és láttam azt a sok diákot, ahogy élnek, tudatlanságban, sötétségben, a bűnben, és mindig az volt bennem, hogy Uram, ki fogja elmondani ezeknek a diákoknak az evangéliumot. És hálás vagyok az Úrnak, hogy sok szabadidőm volt az egyetem ideje alatt. Nagyon sok egyetemistáknak rengeteg a szabadideje, nem mindenkinek, de sok egyetemistának sok a szabadideje, nekem is elég sok volt, úgyhogy be tudtam kapcsolódni a szolgálatban. Aztán idővel elkezdtem járni a brassói Magyar Baptista gyülekezetbe, és ott is merítkeztem be. De emlékszem, hogy az egyetem vége fele feltevődött bennem az a kérdés, hogy Uram, mit akarsz te, hogy cselekedjek, miután elvégzem az egyetemet? És hát úgy értettem meg sok imádkozás, sok gondolkodás és sok vergődés után, hogy az Úr nem azt akarja, hogy a szakmámban dolgozzak, hanem azt akarja, hogy teljes idővel őt szolgáljam a misszióban. Hát nagyon nehéz volt ezt elfogadni. Az elején nem is fogadtam el, nem is akartam hallani erről, és megmagyaráztam, hogy miért nem az Isten akarata ez. De egy idő után rá kellett jöjjek, hogy az Úr ezt akarja tőlem, és ő segített nekem engedelmeskedni. És most hálás vagyok 10 év után, mert ez már 10 éve volt, hálás vagyok annak, hogy ő így vezetett, mert megtapasztaltam azt, amit az Úr Jézus mondott, hogy ha mi őt követjük, akkor ő egy bőséges életet ad. Hát így kezdtem el a szolgálatot az egyetemisták között Brassóban, a román egyetemisták között, közben a magyar gyülekezetbe jártam, és ezért mindig egy ilyen megosztás volt a szívemben is. Mindig azért imádkoztam, hogy Uram, segíts nekem, hogy a magyar egyetemisták között is tudjak elkezdeni egy ilyen missziós szolgálatot, és hát nem volt, ez egyhamar nem tudott bekövetkezni, de hálás vagyok az Úrnak, hogy végül 2008-ban lehetővé vált az, hogy Kolozsvárra költözzek, és hogy ott elkezdjünk a magyar egyetemisták között is egy ilyen missziós tevékenységet. És azt tapasztaltam meg, hogy Az Úr jár előttünk, az Úr munkálkodik, a magyar egyetemisták között is. És hálás vagyok az Úrnak azért, hogy ebben fel akar használni engem is, és a szolgálatunkat. Hát Kolozsváron van a legtöbb magyar egyetemista Erdélyben, nagyon sokan Székelyföldről jönnek fel, és ez egy külön öröm nekem, hogy sok székely fiatallal tudok beszélgetni, elmondani az evangéliumot, mert ugye én is Székelyföldről származom, és tapasztaljuk azt, hogy Isten munkálkodik az ő életükben, még a székelyek életében is. Emlékszem, hogy 2008-ban, mikor szerveztünk egy előadást, az egyik fiúval azután elkezdtünk beszélgetni, egy gyergyói fiú, Gyergyó mellől, és elkezdtünk beszélgetni, és azt mondta, hogy hát én kerestem Istent, de nem tudtam, mit tegyek. És olyan jó volt elmondani, hogy hát az Úr Jézus Krisztusra van szükséged. Ő általa ismerhetjük meg az Istent. És kész volt akkor dönteni, Lórának hívják, és azóta bekapcsolódott a bibliaóráinkba. Hát nem megy olyan gyorsan a növekedés az életében, mint ahogy én szeretném, de növekszik. Már elkezdte olvasni a Bibliát, és már látszik az életében az, hogy az Úr munkálkodik. A barátja is megtért, és hát érdekes az, hogy már más két év után, miután elkezdtek járni az alkalmainkra, otthon a falujukban elterjedt róluk az a hír, hogy bekerültek egy szektába. És hát egy nagy harc van, amikor valaki elkezd Isten útján járni és a Bibliát olvasni, azt tapasztaljuk, mekkora harc van, és mekkora harcokat vívnak a diákok, ugye, ahogy én is nagy harcokat vívtam, miután megtértem. A lányok, akik elkezdenek az Úrral járni, sokszor nem hívő barátjaik vannak, nem tudják, mit csináljanak, hogyha most már ők megtértek, és egyesek szakítanak, persze a nem hívő barátaikkal, és ezek a dolgok sem könnyűek. De az Úr munkálkodik az egyetemisták között is. És nagyon fontos ez, mert a mai egyetemisták a jövő nemzedék vezetője, a jövő nemzedék orvosai, tanárai, ügyészei, üzletemberei, politikusai, és ezért fontos, hogy megnyerjük már most az egyetemistákat, amikor még a nagyobb döntéseket nem hozták meg az életükben. És az Isten munkálkodik az ő életükben, és hívom a testvéreket, hogy imádkozzanak az erdélyi magyar egyetemistákért. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm a lehetőséget, erre a bizonyságtételre is hálás vagyok az Úrnak, hogy ő munkálkodik. Amen.
két gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel. Az egyik az ígéhez kapcsolódik, a másik pedig, ami foglalkoztatott engem az utóbbi két hétben, és először ezzel kezdeném. Két igeverset idéznék. 1 Péter 5-7. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rejátok. A másik pedig Filippi 4-13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezelőtt 2 héttel a gyerekek szolgáltak, és Patrik mondott egy verset. Valakinek eszibe jut-e, hogy milyen verset mondott? Igen. Tehát ami minden, az minden. És azóta foglalkoztat engem ez a gondolat, hogy ami minden, az minden a Jóisten szemében. Mikor azt mondom, hogy minden gondomat őre elvetem, ő tudja, ő látja az én helyzetemet, és rámerem-e bízni úgy magamat, mint aki tudom, hogy a Jóistennél minden lehetséges. Vagy csak akkor jövök a Jóistenhez, amikor már nincs kiút, amikor már minden lehetőségeket megjártam, akkor jövök a Jóistenhez, hogy hát Istenem segíts, mert nálad van a segítség. Különösképpen foglalkoztatott az a gondolat, mindenre van erőm a Krisztusban, mert eszembe jutott az, hogy amikor a bemedrítő medencébe voltam, ez volt az az ígevers, amit mondtam akkor. Abban a tájban az volt a divat szokás, hogy a bemerítkezendők mondták az ígeverset, nem a lelkipásztor. És ezt az ígeverset mondtam, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És azóta pedig olyan sokszor mondom azt, hogy hát ezt már nem lehet kibírni. Hát ez... És hogy van hát akkor? Valljuk, hisszük azt, hogy a Jóistennél a minden az minden. Vagy pedig kétségeink vannak. Hát legyen az, és maradjon meg bennünk, hogy a Jóisten előtt nincs lehetetlen. Hogy a Jóisten előtt minden az minden. A kis dolgokban, a nagy dolgokban, amikor kicsi dolgokban kell döntenünk, vagy küszködünk, akkor is a Jóisten tud segíteni, és hívjuk az ő segítségét, bátran kérhetjük őtet. A másik gondolat pedig a 4. vers, ami felolvasott ígéből, Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Mikor ezt a két szót mondjuk, nézz ránk, vagy nézz rám, nagyon sok minden van ebben a két szóban. Merem-e azt mondani valakinek, hogy nézz rám? Mert mikor ezt mondom, akkor valami mondani akarok, valami kisugárzódik belőlem. Kisugárzódik talán durvaság, mondhatom azt is, figyelj ide, nézz rám! Vagy pedig nézz rám, mert meglátod Jézust bennem, meglátod bennem azt, hogy én az Úr Jézusé vagyok, meglátod azt, hogy azt, akit én szolgálok, azon téged is segíthet. Te rajtad is segíthet. Merjük ezt így vállalni, és mondani, testvérem, nézz rám. És mikor ránk néznek, mit látnak? Szelídséget, alázatot, azt, aki akarok adni valamit, vagy pedig azt, aki közölni akarok valamit, vagy éppen más egyebet. Nagyon sok múlik ezen. Most, amikor imádkozni fogunk, imádkozzunk azért, hogy az emberek, amikor ránk néznek, akkor hadd lássák meg Jézus bennünk. És hadd lássák meg azt, hogy akit mi szolgálunk, az ő rajtok is segíthet.
Adunk, jó Istenünk, hogy ezen a mai napon is, ezen a helyen az élet ígének az üzenete hallatszott. Köszönjük, Uram, hogy akinek van füle, hallja, mit szól a lélek a gyülekezethez. Segíts meg mindannyiunkat, akik hallottuk az ígét, zárjuk a szívünkbe. Megtagadva önmagunkat, ennek a világnak kívánságait, szentül és igazán éljünk a jelen való világban. Uram, képtelenek vagyunk a mi erőnkből, de kérjük a te lelked erejét, amely képessé tehet bennünket erre. Köszönjük, hogy megáldod a te igédet, és fogod tovább vezetni a te népedet. Magasztalunk és dicsőítünk téged mindenért. Amen.